Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Áldás békesség, a szerkesztő Kojsza Péter köszönti Önöket. Palacsintasütés, mentő, macik és játékos kihívások. Élményekből nem volt hiány a Bács-Fekete-hegyi gyermektáborban. A programok nem csak szórakozást kínáltak, hanem a közösséget is építették. A délvidéki református fiatalok jelnyelven tanulták meg az úri imádságot, miközben a szeretet bibliai üzenetét is megismerték. A 2,5 napos nyári találkozót a Szerbiai Református Keresztényegyház kerület szervezte a Magyar Református Szeretett Szolgálat önkénteseivel. Mai műsorunkat Dóka Viktória összeállításával kezdjük.
Mi történik most pontosan?
Van egy ilyen ejtőernyő, amiben tele van labdákkal, és amikor felemeljük az ejtőernyőt, akkor a labdák kirepülnek belőle. És próbáljuk, hogy minél több benne maradjon. Legalábbis ez volt az eredeti cél.
Hányan fogjátok az ejtőernyőt?
8-an.
Mit kell jól csinálni?
Nem kell túl magasra dobni, vagy kirepülnek rögtön az összes.
És van-e már sikerélményetek?
Nem. Az volt a legnagyobb sikerélményem, amikor az összes egyből kiment. Pont rám.
Bence, mi az, ami a leginkább megérintett a táborban?
Az emberek. Sok jó új barátot találtam.
Te milyen következtetés vonsz le? Mi ennek a hétnek az üzenete?
A szeretet. Szeressétek egymást. Például volt több olyan játék, ahol együtt kellett dolgozni, vagy egymásnak segíteni.
Mint ebben az ejtőernyősben is.
Igen.
Ha különbséget kellene tenni Isten szeretete és az ember szeretete között, akkor te ezt hogy fogalmaznád meg?
Az ember szeretetének van határa, és változik, az Isten szeretete viszont nem. Ő feltétel nélkül szeret. Az embereknek nagyrészt van legalább valamilyenféle feltételük, hogy szeressenek valakit.
Milyen elvárásokkal küzdesz, amikor másokat próbálsz megkedvelni?
Nagyrészt az, hogy legyenek megértőek, ami valamikor annyira nem történik, vagy hogy ne legyenek túl komolyak, azért az is, mert szeretek viccelődni.
Márta, számodra mit jelent a szeretet?
Hát, hogy mindenki kell szeressen mindenkit, mindenkinek ugye jól esik.
De mikor érzed szeretve magad?
Amikor sokat vannak velem, meg sokat beszélgetünk, meg sok mindent együtt csinálunk.
Az áldást azt honnan kapjuk? Én nagyon halkan hallom, hogy fentről, hogy az Istentől kapjuk, egy jelben is ez meg fog mutatkozni, hogy ezzel fentről fogjuk húzni ezt a jelet, fentről indítjuk a mozgását, és egy picit átmosan mind a két kezdünk fönt a magasba, meghúzzunk.
A Református Sikert Misszió érzékenyítő napján Kompány Julianna jelnyelvi tolmács adott elő, és próbálta kicsit jobban megismertetni a gyermekekkel ezt a világot. Hogyan fogadták ők?
Volt olyan gyermek, aki láttam, hogy bólogat, és érdeklődik utána. Volt olyan, ahol lehetett érezni, hogy van valamilyen érintettség, és az alapján tesz fel kérdéseket, vagy fogalmaz meg gondolatokat. Úgyhogy elég változó volt.
Az úr imádságot is megtanította nekik. Mennyire lehet ezt megjegyezni így elsőre?
A jelnyelv az teljesen új volt mindenki számára. Azt még senki nem tanulta eddig, úgyhogy egyesével mentünk végig a szavakon, hogy melyik jel, milyen kézmozdulattal, hogyan formálunk meg, mit jelent, honnan lehet könnyen megjegyezni, és addig ismételtük, még mindenkinek sikerült, így végül összeállt az egész. Volt, amiben nevettünk is, mert nehezebb volt, hogy mindenkinek az újja úgy álljon, ahogy ezt kell, de jól vették.
Az egyik előadásában megemlítette, hogy a siketek nem szeretik a süket megnevezést. Mi ennek az oka?
Sokaknak ez van a száján már, de közben meg a süket szót az pejoratív értelemben kezdték el használni ugye a hétköznapokban az emberek, és ez az egyik oka, ami miatt nem szeretik a hallásérült személyek, ha így használják rájuk, hogy süket. A másik oka az, hogy szájról olvasva hasonlít egy másik kifejezésre, ami szintén nem egy szép szó, és emiatt is kérték, hogy inkább a siket kifejezés legyen. Ez egyébként régen is volt ez a siket szóhasználat, aztán megint átugrott a süketre, és most megint a siket szóhasználatnál tartunk, hogy az az elfogadott. Egyébként a Biblia fordításban is volt ilyen váltás, hogy mikor mit használtak. Most jelenleg az áll a Márk 7-ben lévő történetnél, hogy süket néma. Ez sem az elfogadott elfogadott jelenleg szakmailag ez a kifejezés, mert a néma szót sem alkalmazzuk, mert attól, hogy valaki nem hall, az nem jelenti azt, hogy nem is tudna beszélni. Igenis minden hallássérült személy tud kommunikálni, tud beszélni, csak éppen nem úgy, mint ahogy azt mi tesszük.
Áronnak a kedvenc programja a héten egy társas játékozás volt. Ha már játék, akkor legyen szó a tanulásról is, bár nyár van. Mi az, amit úgy érzel, hogy megtanultál a siketmissziós érzékenyítős előadásokból?
Pár mutogatást megjegyeztem.
Mi például a...
Mi mennyekben?
A miben a két ujjaddal rajzoltál egy...
Teljes kört.
Egy teljes kört. És a mennyben pedig?
A mutató ujjaddal köröz fölfelé spirál alakban.
Járai Lorándot, a református siketmisszió vezető lelkipásztorát élvédő cipelés közben szólítom meg. Miért van erre szükség?
A délelőtti program után a fiatalok számára egy élménygazdag játszóházas programot találtunk ki, és fontos szerepe lesz az élvédőknek a játékok során. A labdát kell majd rajtuk gurítaniuk.
Miben különbözik egy siketeknek szóló igehirdetés egy általánostól?
Talán abban, hogy a nyelvezete más. A hallássérült emberek képi világban gondolkodnak, a jelnyelv is egy vizuális nyelv, és erre a nyelvre kell lefordítani a Krisztus evangéliumának üzenetét. A fogalmi világ annyiban más, hogy számukra az elvonatkoztatás, a fogalmak sokkal nehezebben érthetők, egy leegyszerűsített képi világban kell gondolkozni, szolgálni, igét hirdetni.
Hogy lehet elmagyarázni azt, hogy megváltás például képekben?
Inkább egy szerepjátékban lehetne ezt elmagyarázni. Mondjuk kérek tőled kölcsön 1000 forintot, és megígérem, hogy a hónap végére megadom. Majd eljön a hónap vége, te jössz hozzám, hogy kell a pénz, amit megígértem. Én széttárom a karom, és azt mondom, hogy sajnos ezt a pénzt nem tudom megadni. És akkor odalép egy harmadik személy, és mondja, hogy majd helyettem kifizeti ezt. És akkor ezzel az illusztrációval meséljük el a testvéreknek, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy a mi bűneinket helyettünk kifizeti, meghalt érettünk a keresztván, életét adta érettünk, hogy bennünket megszabadítson a haláltól. És ez a megváltás.
Szünet van, mindenki fajlaltot nyal, mi pedig Emmával hintázunk itt az udvaron. Mi volt az a játék, amit az előbb játszottak? Úgy látom, hogy mindenki narancssárga fejhallgató volt, egy óriási a fején.
Itt az volt a lényeg, hogy kiválasztottunk egy szemét, aki nem volt fejhallgató, és az választott egy papírcetlit, amin írt egy szót. Mink rajtunk pedig volt fejhallgató, és ki kellett, hogy találjuk, hogy ő mit tátok. De azért volt, hogy a fejhallgató rajtunk, hogy ne halljuk, hogyha véletlenül kimondja a szót, de nem hallottunk semmit, mert olyan szinten elzárta az ajt. Elég ügyesen ment szerintem.
Mi volt az ön szava?
A vízesés. És egyből kitalálták, de nem is mondtam ki a szót hangosan, már tudták olvasni, szerintem. Ügyesek voltunk ebbe, az artikulálásban.
Második napja zajlik a tábor, eddig mit sikerült magába szippantani belőle?
Tetszik a téma, a szeretet, hogy így mindenki meg tudja tanálni azt, ami a szeretet körében neki megfelel. Nekünk kicsit nagyobbaknak, hogy nem is gyerekes, de hogy nem is olyan legkomolyabb, hanem bele tudunk mélyülni. És nagyon jó a közösség, az első nap nagyon jó alakult, nem vártam, hogy ilyen jó összeépítődünk majd.
És hogyan lehet olyan embereket szeretni, akik másképpen élik meg a valóságot, a világot, mint mi, akár a hallássérült személyek?
Rájuk különösen figyelmet kell fordítani, azért, mert most, ha játszottuk ezt a játékot is, felraktuk azt a fejhallgatót, kicsit hallottunk háttérzajt, de olyan szinten elzárta a hangokat, hogy direkt rossz volt. Nem volt kellemes, hogy akkora csend van. Nekik jó, hogyha ezt a jelnyelvet is használjuk, meg hogy minél többen tudunk legalább valami kis figyelmességet, a szia, vagy a hogy vagy, kell, hogy figyeljünk rájuk még jobban.
És miben különbözik a sajnálat a cselekvő szeretettől?
Mikor sajnáljuk őket, akkor csak sajnáljuk, nem teszünk értük semmit, csak úgy mondjuk, hogy jaj, hát így, nekik meg úgy. Most is mi megtanultuk a mi atyánkat is lemutogatni jelnyelvvel, pár szavat is megtanultunk, és sokkal többet, mondjuk akiknek hallókészülékük van, hogy szeretik a csendet. Ne nagyon zajongjunk körülöttük, mert a környezetet is ugyanúgy felhangosítja ez a hallókészülék, mint a rendes beszédet, és akkor hangzavar van nekik.
És miben különbözik az emberi szeretet az isteni szeretettől?
Szerintem itt nagyon nagy különbségek vannak, mert Isten ő szeret mindenkit. Azt is, akit mi nem szeretünk, akire mi haragszunk. Ezt is mondtuk első nap, hogy ugye amilyen kicsi az ember, tehát gyerekkortól a harag, a sokkal rövidebb ideig tart, mint mondjuk felnőtt korban, akár évekig vagy évtizedek is elhúzódhat. És hogy mi emberek ne csak úgy legyünk, hogy most kiválasztjuk valakit, hogy jaj, ő a barátom, és akkor őt ezt szeretjük, meg emeztet nem, mert ő ilyen, hanem próbáljunk, hogy mindenkiért valamit tenni. Amit, hogy Isten is tanít nekünk, mert ő meg mindenkit szeret.
Fel lehet egyáltalán fogni, hogy ő mindenkit szeret? 16 évesen?
Nehezen amúgy, de meg kell próbálni, és szerintem elképzelhető. Úgyhogy nem kell a részletekben nagyon belemélyülni, hanem a lényeg, hogy ő mindenkit szeret, én el tudom képzelni.
Halász Dániel, a Szerbiai Református Keresztjén Egyház diakóniai előadója, a tábor vezetője. Milyen reformátusnak lenni itt a szerbiai délvidéken?
Mi reformátusok itt hatványozott kisebbségben vagyunk, mert a magyarságnak a 90% az katolikus, viszont ha magyarokat nézzük, mi vagyunk a második legnagyobb egyház, és ezért a táborunkban van néhány gyerek, akik nem a református egyházhoz tartoznak, mások felé is nyitottak vagyunk. Vannak vegyes házasságból lévő gyermekek is, meg más felekezetből. Reformátusként itt mi történelmi egyházként vagyunk elismerve, és jogunk úgy, mint a többi egyháznak megvan.
Mi határozza meg a mindennapjaikat?
Szolgálat itt is van bőven. Sokszor érezzük azt, amit az ige is mond, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldje munkásokat az ő aratásába, mert a munka sok, a munkás pedig kevés. És ezt mi is átéljük itt, és ezért most hálásak is vagyunk, hogy jelenleg a táborban itt vannak a magyarországi református szeretetszolgálat munkatársai, akik programot hoztak, és ebbe besegítenek nekünk itt. Illetve ami még meghatározza az életünket, az a kisebbségi lét, mert a gyülekezeteink egy jó része szórványban van. Azt kell tudni itten délvidékről, annak idején, amikor telepítések voltak, akkor a falvakat is úgy telepítették, hogy katolikus falu, református falu, és ez a jellegzetesség, ez mai napig is megvan. Vannak külön református falvak, és a városi gyülekezeteink pedig általában a faluról beköltözött hívekből tevődnek össze, úgyhogy így élünk itt délvidéken.
Érdekes, hogy nem hittantábornak nevezik, és ezt jól szemlélteti az a molinó, amelyet kifeszített a belső udvarba, amelyre kézzel színes betűket írva festették rá, hogy katekizáció.
A kommunizmus idejére, az 50-es évekre nyúlik vissza ez a név, mert annak idején, aki az első püspökünk volt, ugye 1933-ig nem volt püspökünk, hanem csak egy főesperes, mert mindenki azt gondolta, hogy ez egy átmeneti idő, trianoni békeszerződés, és 33-tól haláláig 60-ig volt Ágoston Sándor a püspökünk, és a második világháború után, amikor jött a kommunizmus, akkor megtiltották az egyháznak azt, hogy gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozzanak. Itt ezen a helyen is, ahol a tábor tartjuk, itt valamikor árvaház volt, amit a két világháború között nyitottak meg, és a második világháború után pedig mindjárt be is csukadtak, viszont sikerült elérni azt, hogy ez megmaradjon egyházi tulajdonba a kommunizmus ideje alatt is, és akkor elkezdtek már foglalkozni itt. Először csak lelkész gyerekek jöttek ide, akkor is sokkal több lelkész volt, ugye a mai Horvátország és Szlovénia is ide tartozott, ami a református egyházat illeti, és amikor gyermek akikkel kezdtek foglalkozni, akkor a püspök úrhoz jöttek az állambiztonságiak, és mondták, hogy hát mi szépen megtiltottuk, hogy nem szabad hittantábor tartani. És mondta a püspök úr, hogy hát, de ez nem hittantábor, hát kérdezik, akkor micsoda, ez katekizáció. Ja, katekizáció, hát jó van, akkor azt lehet. Úgyhogy ilyen néven, úgymond az állambiztonságiak megengedték, és azóta ez rajta maradt, hogy ez katekizáció. Ugye, amit mi egyháziak vagy, akik teológiában kicsit jártasabbak vagyunk, tudunk, hogy mit jelent hittanoktatás, de éppen aki nem jártas ebbe, az nem tudja.
Na, nagyon sok szó esett a hallásról és nem hallásról. A látásról, ugye látod, de nem biztos, hogy érted, hogy miről van szó. Na, de hát mindennek a lényege, akár hallasz, akár nem hallasz, akár látsz, akár nem látsz, az, hogy az Isten dicsőségére éljünk.
A fiatalok kihívásokat teljesítenek, a reklámfilmet forgattak a táborról, és elébe egy csapatlány megjelent, hogy interjút kérjen önöktől. Mándi Ferencen, a Magyar Református Szeretetszolgálat adománykoordinátorával és feleségével, Mándi Kittivel, református lelkipásztorral beszélgetek. Hogy kerül a Magyar Református Szeretetszolgálat Szerbiába?
Az itteni egyházkerület és a Magyar Református Szeretetszolgálat egy közös együttműködés. működésben van jelenleg. Szeretnénk segíteni a határon túli magyarságon, a táborokban és mindenben, amiben szükségük van. Ez a második év, amikor a katekizációs héten jelen vagyunk. Múlt éven 3 fős csapattal jöttünk, és idén már 8-an itt vagyunk, és szolgálunk a fiatalok között. Öröm van bennem, hogy egy ilyen jó csapat összegyűlt erre a 2,5 napra.
Mire tették a hangsúlyt a program összeállításakor?
Szerettem volna, hogy a jelenlétünk a tematikában is megmutatkozzon, és ezért is esett az alapige a János első leveléből a 3. fejezet 18. versére. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Egész héten ennek az igének a különféle aspektusait boncolgatjuk, annak megfelelően, hogy meglássuk, hogy a szeretet nem feltétlenül csak egy jóleső érzés, hanem nagyon sokféle módon megmutatkozik az ember életében, így a gyerekek életében is. Akik itt vannak a táborban, ők pont abban a kiskamasz-kamaszkorban vannak, ahol különösen is sokszor felmerül a kérdés, szeret engem valaki, nem szeret engem senki, hogy szeressem én azokat, akik utálnak engem, és miért utálok én mindenkit kerek a világon. Ezért különösen is fontos, hogy ezekről a témákról velük beszélgessünk. Ezért lesznek kisoportos beszélgetések is, ahol talán bátrabban elmerik mondani azt, ami a véleményük, és ezért van például a challenge kihívásban is egy ilyen kérdés, hogy szerinted mi a szeretet? És akkor meglátjuk, hogy ki milyen választ talál magában.
Mert hogy holnap a videóra rögzített feladatmegoldások majd bemutatásra is kerülnek.
Ebben a korban a gyerekek már szinte nem tudnak leválni a telefonjukról, ezért a kihívások is ehhez igazodtak, és nagyon sok fotós és videós kihívásuk van, amit azért is nagyon jó, mert ezeket megőrizhetjük az utókornak is, szép emlékek maradnak a tábor után is, és egymástól is tanulhatunk, nem beszélve arról, hogy én is a fő tanúja voltam, ahogy egy csapat 10 éves épp azt próbálta meg kitalálni, hogy akkor melyik jelenet honnan induljon, és hogy is vegyék fel, hogy az igazán hatásos legyen.
Nem csak személyi és szakmai támogatást nyújtott a Magyar Református Szeretet Szolgálat, de adományokat is hozott.
A tábor előtti héten kijutatott egy nagyobb adományszállítmányt, több mint 2 millió forint értékben. Ebben a csomagban helyet foglalt tisztálkodási szerek, felnőtt pelenkák az itteni rászorultaknak, és gondoltunk a katekizációra, ha már ide érkezünk következő héten, hoztunk a gyerekeknek hálózsákot, kulacsokat, a konyhai szolgálatba is szerettünk volna segíteni, tartós élelmiszerrel, uzsonna kellékekkel, sütünk palacsintát az önkénteseinkkel, és vattacukrot is fogunk készíteni a 2,5 napunkban, és ezzel is a gyerekeknek az örömét és cukortartalmát tudjuk növelni.
És látszanak a II. Világháború golyónyomai a nagyrábéi református templomon. Az épület nem csak a falu egyik jelképe, hanem a helyiek hitének és emlékezetének őrzője is. Falai között élő gyülekezet dicséri Istent. Vasárnap a 10 órai hírek után innen közvetít istentiszteletet a Kossuth Rádió. Ennek apropóján látogatott el a Hajdú-Bihar vármegyei településre Gál Márk, aki először Kis Dávid lelkipásztorral beszélgetett.
A településnek jelentős református gyökerei vannak. Leginkább ez az, ami elsőre jól látszik. Én azt is mondanám a templom belsőre, hogy barátságos, ahol jó jelen lenni, és nagyon jó csendben lenni. És vannak olyan gyülekezeti tagjaink, akik direkt hamarabb érkeznek, amikor még nem nagyon van senki, és 10-15 percet ülnek az üres templomban, hogy békességre leálljanak, és letegyék az egész hétnek a terhét. A református hitközösségünkben nagyon kiemelt szerepük van a templomoknak, milyen különösen is templomos fajták vagyunk, akik nagyon tudnak kötődni.
Különleges tárgyak, kellékek, amelyek különleges helyet foglalnak el a gyülekezet életében, szívében, akkor melyek lennének azok?
Hála Istennek, ebből is jó párat tudunk mondani. Én, aki egyház történettel foglalkoztam doktori tanulmányok kapcsán is, a templomot 1802 és 1809 között építették, és a 100 éves évfordulónál volt egy nagy felújítás. Akkor kerültek be a padozatok a templomba, az úrasztala is akkor készült, a nagyrábéi nők adomány. tanulmányából. Ezután egy pár évvel, 1914-ben került be az orgona a templomunkba. Tavaly évben sikerült egy nagy felújítást is végrehajtani az orgonán, hogy meg tudjuk őrizni az utókornak. Van egy 1632-ből való kelyhünk, ami az első emlék mai napig használatos klenódiumunk, ami visszavezeti ugye a gyülekezetet, hogy honnan is eredünk. Hogyha egy kicsit közelebb jövünk a történelemben, akkor a II. Világháború volt szintén egy nagyon meghatározó pillanat, hiszen átvonult itt Nagyrábén a front, 8 napon keresztül nagyon erős harcok voltak, súlyos áldozatokkal, a templom is több lövést kapott, és mai napig a világháború nyomai megtalálhatóak a templomban, a kerítésben vannak golyónyomok, a szószéken is van egy golyónyom, és még egy emléket hadd mondjak, a mennyezeten van felírva egy nagyon szép ige, ez a hely Istennek háza, a mennyország kapuja. Ez az, ami azt gondolom, hogy az elődök hitvallása, és ha jól sejtem, az a jövőnek egy útmutatás is volt. Ez a legfontosabb, amit mi tudunk adni az embereknek, hogy az Istenre irányítjuk a figyelmet.
Közben csatlakozott hozzánk Kovács József Ernő. Főgondnok úr, mi jut eszébe elsőként arról, amikor megérkeztek Nagyrábéra is a gyülekezetbe?
1995. január 28-án, ez egy szombati nap volt, akkor költöztünk Nagyrábéra. Templommal szemben volt a szolgálati lakásunk. Másnap megszólalt templom harangja, és feleségemmel úgy gondoltuk, hogy nekünk itt van a helyünk. Amikor ide érkeztünk és beléptünk a gyülekezeti terembe, azokat a szemeket nem lehet elfelejteni, amikor ránk tekintettek, és észrevették azt, hogy Úristen, hát itten egy idegen ember, aki egyenruhába jár, és ide jön közénk, ez olyan csodálkozva néztek ránk az emberek. Az Isten tisztelet után a gyülekezet tagjai nem mentek haza, hanem kérdéseket találtak meg minket. Körülbelül 2 órát beszélgettünk, hogy honnan jöttünk, hogyan tudnak nekünk segíteni. Ez egy csodálatos érzés volt, amikor ez a gyülekezet minket így fogadott.
Hogyan jellemezné a nagyrábéi református gyülekezetet?
Nem csak a gyülekezet tagja, hanem a falunak a közössége is. Olyan szeretetben tartja ezt a közösséget, hogy ezt szavakba elmondani nem lehet. Segítőkészek. Hogyha bármiféle probléma, bármiféle rendezvény, jótékonysági dolog van, akkor az emberek, a gyülekezet tagja az ügy mellé áll.
Ön miben látja a reformátusság jövőjének az állogát?
Az egyik legfontosabb dolog szerintem a mindenkori lelkésznek, illetve a presbitériumnak és a gondnoknak, főgondoknak a feladata az, hogy ezeket a simogatni való kis lelkeket magunkhoz dédelgessük.
Lucás Tündét, a Bihar-tordai diakóniai központ vezetőjét arra kérem most, hogy ugorjunk az időben. Hogyan jött az elhívás az életébe, hogy pont ezen szolgálati terület irányába mozduljon el? Másrészt pedig hogyan jellemezné a diakóniai központ munkáját?
A Bihar-tordai községi önkormányzat a szociális alapellátási feladatok az egyházközségnek adta át. Ekkor kaptam a felkérést, hogy vállaljam el a diakóniai központ intézmény vezetői feladatát. Ennek örömmel eleget tettem, hisz olyan idős emberekkel állok kapcsolatba, akik az én gyerekkoromnak meghatározó emberei voltak. A mi intézményünkben szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek klubja működik. A vidéki idős emberek élete jelentősen megváltozott. Körülbelül az ellátottjaink 70%-ának a gyermeke nem itt él. 70 fölött azért már nagyon gyakori, hogy az egyik házastárs már nem él, és gyakorlatilag idős ember egyedül marad. Nagyon sok mindenkinek a gondozónő az egyetlen kapcsolata a külvilággal. Nem egy olyan ellátottunk van, akinek a családtagja egy évbe 2-szer látogat haza. A törődés az az esti telefonhívás.
Tiszteletes úr, azt már a beszélgetésünk legelején is tisztáztuk, hogy Nagyrábé kimondottan egy olyan település, ahol a reformátusság története nem csak hogy időben messzire nyúlik vissza, de gazdag is. Napjainkban még tetten érhető valódi közösség identitás itt a településen.
Régen, főleg aratás idején, ilyenkor a fiatalokat felküldték a toronyba, hogy kémleljék a határt, és ha valahol tüzet láttak, akkor a harang félreverésével riasztották a települést. A gondozónők ilyen tűzőrök az én szolgálatomban, hiszen mint egy kinyújtott kar vagy letopogató rendszer, szólnak, hogy ha valakinek rosszabbodott az állapota, ha valaki szeretne velem beszélgetni, akkor jeleznek, hogy menjek el, szeretne együtt imádkozni. Vannak, akik régen nagyon aktív tagjai voltak a gyülekezetnek, de ma már nem tudnak kimozdulni otthonról, nem tudnak eljönni a templomba, a gondozónőkön keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot. Ez segít, hogy minél inkább része legyünk a település életének, és én azt látom, hogy van is erre igény.
Életünket ne az önszeretet, hanem Isten igazsága irányítsa. Erre hívja fel a figyelmet a következő percekben Gajdácsi pap Abigail, a Sziget-Szent Miklós Kossuth utcai Református Egyházközség lelkipásztorának igei gondolatait hallják.
Pál apostol Timóteushoz írt második levelének harmadik fejezetéből az első 9 verset olvasom. Az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vártól űzött asszonykákat. Ezek mind tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is az lett. A felolvasott szakasz felsorolását olvasva és hallgatva, mintha korunk világképét és mentalitását látnánk. Az emberek ugyanis dicsekvők, gőgösek, szeretetlenek, s inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. És még sorolhatnánk. Pál a tőle megszokott egyenességgel tárja fel fiatal tanítványa számára, hogy mire is számíthat, kik között kell megállnia a szolgálatban. És azt is elmondja, hogy mifelé halad a világ. Ezzel hívja fel Timóteus figyelmét arra, hogy milyen súlyos betegségekkel szenved a világ, és minek lesz kitéve ő is. És éppen ezért figyelmeztet arra, hogy hűséggel és éberséggel álljon meg a hitben. Pál érdekes módon itt nem külső ellenségekről szól, akik Istent nem ismerve élnek, hanem azokról a belső ellenségekről, akik az egyház tagjai közé számítatnak. Ahogyan hallottuk is, az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Tehát életüket nem szánták oda igazán az Isten szerinti életre. Gyakorolják a kegyességet, de igazán nem alakítja, nem formálja az életüket, és Isten igazsága nem járta át őket. Az ilyen emberek bár bővölködnek a bűnökben, de azokból nem akarnak megtérni. És mégis megtanulták Isten nevét képmutatásra használni, akár csak a farizeusok. És pont ezért veszélyesek, mert látszólag, mintha kegyes életet élnének. Őket, ahogyan a hívőket is, cselekedeteikről lehet megismerni igazán. A második verstől kezdve Pál ezekről a cselekedetekről szól, ezeket sorolja föl. Ezek a hamis fedhetetlenségnek a kísérői, és legelső helyen az önzést, vagy más fordításban így is olvashatjuk, hogy önszeretetet említi. Ebből fakad az összes többi. Látjuk azt, hogy mi az önszeretetnek a gyümölcse. Van azonban gyümölcse az Isten szerinti életnek is. Pál erről a Galatákhoz írt levélben így ír. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Ha összefoglaljuk a két felsorolást, láthatjuk, hogy a hívő ember hozzáállása és viselkedése valódi ellentéte annak, aki a világ szerint él. Pál apostol minket is arra hív, hogy életünket ne az önszeretet irányítsa, hanem az Isten szerinti úton járjunk, és Isten igazsága formálja az életünket. Amen.
Naponta jelentkező ige magyarázatainkat megtalálják online is a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalain és podcast csatornáin. E-mail címünk radio@református.hu. Adásainkat a mediaclick.hu oldalon tudják visszahallgatni. Műsorunk végéhez közeledve köszönöm figyelmüket szerkesztőtársam Dóka Viktória nevében is. A műsorvezetőt Kojsze Pétert hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.